Köszöntöm Önöket! Önök a Mária Rádiót és benne az Örvény Szeplőtelen című adást hallgatják. A Tihanyi Bencés apátság. A magyar szerzetesi építészet alkotásai közül a Pannonhalmi Bencés főapátság bír a legnagyobb jelentőséggel, akár korai középkori alapítását, akár későbbi fejlődését, illetve az egyházi hierarchiában vagy jelenkorunkban betöltött szerepét vesszük figyelembe. Írja Érces Gergő, a Dunaharaszti és Taksonyi Katolikus Egyházközséget lapjának 20. évfolyam 2. számában. A Magyar Bencés kongregációnak napjainkban 4 önálló monostora van. A legkorábban több mint 1000 éve a Pannonhalmi Szent Márton főapátságot alapították 996-ban. Néhány évtizeddel később, 1055-ben alapították a Tihanyi Bencés apátságot. A São Paulo-i Szent Gellért apátság 1989 óta apátság, a negyedik a Győri Szent Mór Bencés perjelség, pedig 2012 óta önálló perjelség. A Tihanyi Bencés monostort Első András király 1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. Az alapító királyt itt temették el 1060-ban. A kolostor alapító oklevele a legrégebbi eredeti formájában fennmaradt magyarországi oklevél, melynek latin nyelvű szövegében magyar szavak, kifejezések is előfordulnak, ezért ez a dokumentum a magyar nyelv legrégibb írásos emléke is. A középkori kolostorról csak a 16.-17. századi ábrázolások alapján alkothatunk képet, napjainkra egyéb forrás nem maradt fent. Az egyenes szentélyzáródású templomhoz délfelől csatlakozott a szabályos kolostor négyszög, mely a nyugati oldalon a templomnál rövidebb volt. Napjainkra az egész együttes szinte nyomtalanul eltűnt, a kevés számú, alig 11 néhány kőfaragvány és a szinte érintetlenül ránk maradt 11. századi altemplom fennmaradása minden bizonnyal az itt eltemetett Első András tiszteletéhez kapcsolható. Magyarország történetében a 16.-17. század jelentős változásokat hozott. A török támadások miatt a szerzetesi élet megszűnt Tihanyban, a kolostorba katonák költöztek. Az épület együttes végvárrá vált, védelmi szempontok szerint alakították. A török elleni felszabadító háborúk után a Habsburg királyi kamara a felszabadított területeken álló birtokokat csak úgynevezett fegyverváltság kifizetése után adta vissza. Tihanyért ezt a Magyarország Bencés rend nem tudta kifizetni, így 1702-ben a terület az ausztriai altenburgi Bencés apátság tulajdonába került. A Pannonhalmi Bencés apátság végül 1716-ban tudta visszavásárolni ezt Altenburgtól. A 18. század 3 apát munkásságával fémjelezhető, akik egy-egy történeti építéstörténeti periódust képviselnek a kolostor életében. 1716-tól 40-ig Grassó Willebald, 1740-től 60-ig Lécs Ágoston, 1760-tól 86-ig Vajda Sámuel látta el az apáti szolgálatot. Az 1720-as évektől megindult a templom és a kolostor újjáépítése, amit 1763-ban tűzvész szakított meg. Feltételezhető, hogy 1740 után Lécs Ágoston idején már egységes építészeti koncepció alapján folytatódott az építkezés, és készült el a templom a kolostor szárnyaival együtt, jelenlegi formájában. A templomot 1754-ben szentelték fel ideiglenesen. A végleges felszentelésre csak 20 év elteltével került sor. 1786-ban II. József a bencés rendet is feloszlatta. A szerzeteseknek el kellett hagyniuk kolostorukat, csak egyetlen szerzetes maradhatott, aki ellátta a plébániai feladatokat. A rend tagjai végül 1802-ben térhettek vissza Tihanyban. A 19. századi fellendüléshez képest az anyagi és szellemi lehetőségek alaposan megváltoztak ebben az évszázadban. Az 1880-as évekre az épület együttes nagyon rossz állapotba került, és felvetődött az is, hogy a templomot teljes egészében újjá kellene építeni. Végül Ziegler Győző építész 1889 és 1890 között megoldotta a templom és a kolostor szerkezeti problémáit, és az épület együttest teljesen felújította. A templomban falképek készültek, és az oltárokat is átfestették, újra aranyozták. 1950-ben ismét el kellett hagyniuk a szerzeteseknek a rendházat. A plébánia megmaradt, a rendházba először szegényház, később múzeum költözött. A bencés rend 1990-ben térhetett vissza Tihanyba, de a kolostor együttes csak 1994-ben kapta vissza a magyar államtól.
Okay, you guys, relax. Okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready?
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Come here. Come here and stand over here. To do better than this. All right, you guys, take your cue from me.
La 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 la
la la la la la la la la la
la la la la
la la la la
la la la la la la
la la la la la la la
la la la la
la la la.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Az apátsági altemplom háromhajós, Három oszloppára támaszkodó terét a szentélybe felvezető lépcső két oldala mellett elhelyezett lejáraton lehet megközelíteni. Az altemplom az egyetlen olyan tér, mely a 11. századi templomból viszonylag érintetlenül megmaradt. Eredetileg királyi temetkező helyül szolgált, itt helyezték nyugalomra első Andrást és fiát, Dávid herceget. Az altemplomot többször átalakították, felújították, padlózatát felbontották, felásták, vakolatát leverték. A 18. században Ambrosio Dornati falképekkel díszítette, majd 1889-ben ismételten kifestették Lócz Károly irányításával. Mai formájában a román kori hangulatot visszaidézve 1955-től látható. Első András felirat nélküli csupán csak egy kereszttel díszített sírlapját, amely mindig etérben volt, ekkor tették jelenlegi helyére. A templom magyarországi viszonylatban középméretű, 46 méter hosszú, 16 méter széles, tornyainak magassága 34,5 méter. Az egyhajós, négy bolt szakaszra tagolódó templomtér erőteljesen megemelt, egyenes záródású, két bolt szakaszos szentélybe vezet, amely alatt a királyi kripta helyezkedik el. A két tornyos nyugati főhomlokzat részletgazdagsága éles ellentétben áll a templom és a kolostor többi homlokzatának puritán egyszerűségével. Az erőteljesen tagozott növényi ornamentikával díszített főkapu szemöldök kövén Lécs Ágostonapát monogramja alatt 1754 látható. Fölötte az apát címere, ami a templom belsőben is több helyütt megtalálható, és a kolostor címerévé vált. A toronypár közti oromfalban lévő két fülkében Szent Ányos és Szűz Mária szobrát láthatjuk. A homlokzati szobrokat 1754-ben ismeretlen veszprémi kőfaragó készítette. A templom építészét főhomlokzatának tagolása, valamint a templom belső boltozása, illetve kettős pilasztereinek formai megoldása alapján a Dunai Barokk iskola egyik jellegzetes, hazánkban is dolgozó mesterének, a karmelita Martin Wittwern körében kereshetjük. A templomhoz délfelől kapcsolódó kolostor négyszög szárnyai fokozatosan épültek ki a 18. század közepén, felhasználva a korábbi 16-17. Századi épület maradványokat is. Először a keleti, majd a déli, végül a nyugati szárny készült el. Homlokzataik tagolása nagyon egyszerű, csupán a nyugati homlokzaton található főbejárat kapott, a templom főbejáratával azonos formai kialakítású kőkeretet. A barokk kolostorban a szerzetesi élettel összhangban puritán egyszerűségű cellákat alakítottak ki. Reprezentatív megformálású volt a déli szárny földszintjén a refektórium, szerzetesi ebédlő, és ugyanennek a szájnak az elmeletén a könyvtár. A refektórium boltozatát stukkó keretbe foglalt falképekkel díszítették, melyek bencés rendi és árpádházi szenteket és magyarországi uralkodókat ábrázoltak. A könyvtár 18. századi berendezését az 1786-os feloszlatáskor eladták, könyvei az 1950-es feloszlatás után tűntek el. A barokk kolostor belső ajtói intarziát utánzó festést kaptak, ezekből napjainkban csak néhány maradt fenn. A tihanyi apátsági templom egységes, egy időben készült oltárai és faberendezési tárgyai kiemelkedő helyet foglalnak el a 18. századi magyarországi faszobrászatban. Ezeket hosszú időn keresztül kizárólag Stulhoff Sebestyén munkáinak tartották, aki a 19. század végéről származó legenda szerint kertészlegényből lett asztalos szobrász. Stulhoff Sebestyén életéről csak annyi bizonyos, hogy az apátság szolgálatában állt. 1779-ben halt meg, és a templom hajója alatti szerzetesi kriptába temették el. Nem lépett be a rendbe, nem volt laikus testvér, de fizetséget sem kapott munkájáért. Asztalos volt, aki el tudta képzelni az oltárt, fel tudta építeni, és természetesen kisebb faragványokat is készített, de nem minden részlet az ő munkája. Tudjuk, hogy a pápai és a veszprémi faszobrászok szállították a nagyobb szobrokat, hogy Pápáról és Fehérvárról jöttek a festők, akik a képeket hozták az oltárokhoz, és a kész oltárokat lefestették, aranyozták. Neveik még a művészettörténetnek sem mondanak sokat. Tihany szinte az egyetlen fennmaradt munkájuk, ahogy Stulhoff esetében is az. Különböző oltárokon más-más szobrász, festő, aranyozó dolgozott. Ha jobban megfigyeljük, szembetűnnek ezek az eltérések. Stulhoff fogta össze a különböző helyről jött és eltérő képességű mestereket, és a berendezési tárgyakat tökéletesen komponálta, szervesen kapcsolta a templom építészeti teréhez. A szentély keleti oldalát teljesen kitöltő gazdag faragású főoltár a templom berendezései közül elsőnek készült el, a hátoldalán lévő felirat szerint 1757. augusztus 8-án. Az oltár felépítmény jellegzetes 18. század közepi típus, magas talapzaton álló oszlopaival, erőteljes főpárkányával és az egészet összefogó megkoronázó baldahinnal. Ugyanaz a kompozíció ismétlődik meg kicsiben a szentségház körül. A főoltár egyszerű, közérthető ábrázolási, ikonográfiai programot testesít meg. Oszlopai közt a rendalapító Szent Benedek és nővére Szent Skolasztika, valamint a magyar szent királyok István és László életnagyságunál nagyobb szobrait helyezték el. Az oltárkép az apátság védőszentjének Szent Ányos püspöknek megdicsőülését ábrázolja. A főoltárkép alsó részén festője a tihanyi templomot és környékét örökítette meg. Az eredeti oltárkép a források szerint alig 100 év alatt nagyon rossz állapotba került, ezért 1822-ben Novák János soproni festőművével helyettesítették. A ma látható kép az eredeti, ismeretlen festő képe után készült másolat, kompozíciójában, színvilágában a szentek megdicsőülésének egy 18. században elterjedt típusát követi. Az oltárvázákkal díszített főpárkány fölött, a baldahin tetején, az apátság másik védőszentjének, Szűz Máriának szobrát helyezték el, felhőkoszorúban angyaloktól övezve.
Oh, Lord God, hear.
főoltárt, mint a templomban található többi, fából készült oltárt a felállítás után festették, aranyozták. A retablók minden esetben színes márványt utánzó festést kaptak, a szobrok ruháját aranyozták, arcukat és kezüket a test természetes színeire festették. A főoltár esetében tudjuk, hogy ezt a munkát Sterni János pápai festő végezte. A növényi motívumokból gazdagon formált szentélyrekesztő rácsot 1773-ban állították fel, ekkor aranyozta egy ismeretlen nevű fehérvári képíró. A magyarországi kovácsoltvas emlékanyag egyik legkiemelkedőbb darabjaként számon tartott rács készítője, illetve készítésének helye ismeretlen. A Mária Celli oltár 1762-ben készült el. A tisztelet az ausztriai Mária Cellből a Dömölki Bencés apátság közvetítésével terjedt el hazánkban. Vajda Sámuel 1760-ban a Dömölki Bencés apátság jószágkormányzói megbízatása után került a tihanyi apáti székbe. Így az oltár állítását, a tisztelet meghonosítását az ő tevékenységéhez köthetjük. A vörös márványt utánzó festett ívelt retabló előtt ezüstözött, kupolával fedett építmény emelkedik, magába rejtve Szűz Mária kegyszobrát. Az eredeti öltöztetős Mária szobor elveszett. A jelenlegi szobor 1889-ben a tiroli Szent Ulrichban készült. Az oltárépítmény tetején az Atyaisten dicsfénnyel övezett felhőkön trónuló szobra látható. A jobboldali adoráló angyalhoz fűződik az a legenda, hogy benne Stulhoff Sebestyén korán elhalt kedvesének arcvonásait örökítette volna meg. Egykorú adatok szerint az oltáron Hubert József pápai szobrász és Kodelli József fehérvári festő is dolgozott. Az oltár 1770 és 71-ben készült el. Retablójának felépítése teljesen megegyezik a vele szemben álló Mária Celli oltáréval. Hogy ez összhatásban szinte észrevehetetlen, azt kék-zöld márványt utánzó festése, díszítése szobrai okozzák. Ikonográfiai programja korában egyedülálló Vajda Sámuel apát teológiai felfogását tükrözi. A Jézus szíve tiszteletet, a Szent Szív tiszteletét csak 1856-ban vezette be az egyház. Vajda Sámuel azonban 1766-ban külön engedélyt kapott 13. Kelemen pápától a Jézus szíve ünnep megtartására Tihanyban. Az oltár középpontjában Jézus háromnegyedes szobra áll. Mindkét kezével több viselkor szorúzott dárdával megnyitott szívére az üdvösség forrására mutat. Köré 12 lángnyelvből és szívből egy nagyobb méretű szívet formáztak. Alatta két szobor áll, a fájdalmas anya szívében karddal, valamint a pelikán fiókáival. A pelikán a legenda szerint vérével táplálja fiókáit, s ezért vált Krisztus kereszt halálának vérének szimbólumává. Az oltár építmény tetejét a Szentlélek galambja zárja le, körülötte a dicsfény hét lángnyelve, a Szentlélek hét ajándékát szimbolizálja.